Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Bajcsi Tibor vagyok, a Mára Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdióból, és
Nagy Balázs vagyok. Nagy örömmel jöttem ide Csinódból, az Úzvölgyéből.
Kedves Balázs, mikor volt az első olyan megtapasztalásod, hogy Isten élő valóság? Nem amikor hallottál róla, hanem az életedben mi volt olyan esemény, amikor valóságos volt Isten jelenléte? Hogy nyilvánult meg ez?
Elmondhatom, hogy nem kisgyerekkorban történt ez meg. Már felnőtt voltam. Ugyanis 1989 és 1995 között a magyar fővárosban, Budapesten éltem, egyedül, teljesen fönn kellett tartsam magamat, albérletet kellett fizessek. Tanultam, hogy fölvegyenek az ELTE bölcsészkarára, hogy tanulhassak. És ebben én mondom azt, hogy magyar környezetben, de ugyanakkor idegen környezetben, teljesen magamra maradva tapasztaltam meg először az isteni gondviselést. Önként kerestem, párbeszédet folytattam, elkezdtem templomba járni a Nagy Ignác utcában. Érdekes módon egy olyan erdélyi ember vezetett oda be, Gáspár Jóska bácsinak hívták, aki Erdélyből áttelepült a II. Világháború után, és vitte magával az unitárius vallását, és először ő vitte el Budapesten templomba. De voltam a Rákosszentmihályi református templomban is, és különböző új baráti kapcsolatoknak köszönhetően római katolikus szentmiséknek is részese lehettem. Én úgy jöttem haza a szülőföldre, hogy nem csak egy könyvtárat hoztam magammal, hanem a jó Istent is, és az ő kegyelmét. Én nagyon céltudatosan, kezdettől fogva arra készültem, hogy hazajövök, és itthon majd egy olyan munkát végzek el, amit Orbán Balázs után 130 évvel sikerült, hogy bejártam 500 székely települést, és ezekről könyveket írtam. Jött egy isteni sugallat, hogy neked ez a küldetésed. Nagyon érdekes megtapasztalni azt, hogy a harmadéves koromban már tudom, hogy mit akarok a következő 10 évben. És keresek támogatókat. És akkor le akarnak beszélni az egyetemi tanárok, hogy ezt nem tudod megcsinálni. Ezt nem lehet megcsinálni. Ez csoportmunka a mai világban. Ezt egy ember képtelen megcsinálja. Erre nem fogsz támogatást kapni. Mind ezek a válaszok jöttek. És akkor a Jóisten kegyelméből harmadév végén találtam egy olyan támogatói csoportot magánszemélyek részében, amerikai magyarok személyében, akik lehetővé tették, hogy hazaköltözésem után munkahely nélkül, meg minden nélkül az ő támogatásukból tudjam ezt a nagy kutatást elvégezni. Tehát, hogyha nem lett volna meg a hitem, hogy ehhez én megkapom a támogatást fentről, és hogyha hallgatok azokra az emberekre, akik mind azt lihegték felém, hogy úgyse sikerül, meg jött a kísértés, és felkínáltak egy egyetemi tanári állást, amit nem fogadtam el, mert ha elfogadom, akkor nem tudom elvégezni ezt a munkát, nem kerülök haza a szülőföldre. Tehát, hogyha az emberben megvan az erős hit a gondviselésben, megkaptam. Aztán most elmondom a következőkben, hogy mióta kérek, mert rájöttem arra is, hogyha kérek, és olyan dolgot kérek, ami a Jóistennek tetsző dolog, akkor abban maximális támogatást kapok.
Sepsiszentgyörgyön laktál, és innen végezted ezeket a kutatásokat ehhez a munkához. Ezt mennyi időt csináltad?
10 év kellett ahhoz, hogy bejárjam Székelyföld egészét, 500 falut, és ezekről megjelent egy sorozat. 1998-ban kezdődött a háromszék kötettel, 2000-ben a Csík, Kászon, Gyergyó, Gyimes, 2003-ban Udvarhelyszék, és hogy ne maradjon ki Marosszék és Aranyosszék egy külön kötetben, 2007-ben látott napvilágot.
Ezek most is forgalomban vannak?
Természetesen, könyvtárakban, Székely Nemzeti Múzeum könyvtárában, megyei könyvtárakban, olvasótermekben, meg magánkönyvtárakban is megtalálható, és Magyarországon mai napig forgalmazzák. Székelyföldön nem lehet kereskedelemben megkapni. A kiadó nem szervezte meg a terjesztést.
Mondottad, hogy a feleségedet úgy találtad meg, mint hívő.
Ebben egy református ifjúsági táborba hívott meg nagybátyám, aki Csernátonnak volt a református lelkipásztora, hogy Uzonka fürdőn a Calvin otthonban, mint fiatal, friss, végzett egyetemről hazatért ember, tartsak IKE tábor résztvevőinek előadásokat esténként. Egy egyházi millió, Jóisten nevében és Jézus Krisztus szeretetében szervezett tábor volt a megismerkedésünknek a helyszíne. És később aztán pont az Uzonka fürdői helyszín lett a névadója a kislányunknak, akit Uzonkának kereszteltünk.
Mondtad, hogy kezdtél kommunikálni Istennel a szükségben, amit megtapasztaltál Budapesten. A házasságodat mennyire tudtad megbeszélni Istennel?
6 évig ugye kint éltem Magyarországon. Egy olyan ifjú korban, 20-as éveim elején, amikor ugye az ember könnyen társat talál, könnyen szerelmes lehet. Velem is megtörtént ez, hogy plátói szerelemre gerjedtem magyarországi lányok iránt, viszont mikor én kijelentettem nekik, hogy én a diplomaszerzés után hazajövök a szülőföldemre, akkor egyikből se lett tartós kapcsolat. Tehát én nem akartam se magamat áltatni, se egy másik embert, egy nőt, egy lányt azzal, hogy én majd letelepedek az ő kedvéért Magyarországon. Ahhoz, hogy én nem kötöttem le magam a 6 év alatt senki mellett Magyarországon. Hazaköltözök, és rá 2 hétre megkapom egy református táborban azt a 18 éves lányt, aki néhány év múlva a magyaritai templomban Isten színe előtt is a feleségemmé vált. Én ezt csak úgy tudom fölfogni, hogy a szülőföld és a Jóisten közös ajándéka. Azért, hogy hazatértem, hogy kitartottam a céljaim, elveim mellett, szülőföldem mellett, szülők mellett, a nagyszülők hagyatéka mellett.
Kedves Balázs, mondtad, hogy egy keresztény közösségben ismerted meg a feleséget, és látod, hogy ez Isten gondviselése volt.
Olyan társra találtam, akiben gyerekkora óta mély hit volt, és van mai napig, és amikor mi egy olyan döntést hoztunk pont 7 esztendővel ezelőtt, amikor Sepsiszentgyörgyöt elhagyva, városi lakásunkat eladva fölköltöztünk egy havasi tanyára, ott tapasztaltuk meg elsősorban is, még erősebben Isten közelségét, jelenlétét. Én unitáriusként, a feleségem reformátusként rendszeresen járunk a csíksomlyói búcsúba, és hálát adni szinte havi rendszerességgel onnan az úzvölgyi tanyánkról lejártunk a csíksomlyóig egy templomba.
Mennyiben sikerült kezdetben egyetértést létrehozni köztetek a jövőtökkel kapcsolatban? Hol lakunk, hol leszünk, hány gyerekünk lesz, mit teszünk a jövőbe?
Én úgy látom, hogy ilyen téren a párkapcsolatunk, a házasságunk példaértékű, ugyanis minden nagy dologban egyet tudtunk érteni. Tehát ami a lakás helyszínét illeti, akár a gyerekvállalást illeti. Sőt, el kell mondanom, hogy a feleségemre hárult egy nagyobb teher a kapcsolatunk kezdeti időszakában, ugyanis én elég sokat voltam terepen. Tehát el lehet képzelni azt a helyzetet, amikor van 2 kisgyerek egy 3. emeleti tömbházlakásban, és a férj 3 hétig terepen van, gyűjti az adatokat Székelyföldről, és 1 hétig otthon. Ezt most a 3. gyerekünk növekedését látva érzékelem és értékelem még inkább. Sárolni, főzni, intézni a gyerekek életét, ez a feleségem részéről mindenképpen egy nagy áldozathozatalt igényelt. Megtervezünk együtt mindent, közös kirándulásokat, szórakozást, kikapcsolódást, vannak kedvenc kirándulóhelyeink, és az úzvölgye volt az, ahol mind a ketten otthon éreztük kezdettől fogva magunkat, ugyanis oda mentünk Nászútra. Tehát most visszakanyarodok az úsz fele, hogy miért kerültünk mi oda. Ott élt egy havasi mesemondó, és néprajzosként eljutottam az otthonába, Karácsony Gyula bácsihoz, és tőle népmeséket gyűjtöttem, és egy nagyon jó meleg lelki kapcsolat alakult ki közöttünk. Ide vittem a feleségemet 1999. januárjában, a 30. születésnapomon, amikor összeházasodtunk Nászútra, és őt is megérintette a táj, az ott élő gyimesi csángó gyökerű közösség, és már akkor éreztük, hogy ott kell lennünk. Na most itt megint bejön a gondviselés. Tehát az emberben megszületik egy vágy, hogy itt szeretne élni, itt érzi jól magát. És akkor, mikor jöttünk volna el, megkérdeztük, hogy van-e itt eladó tanya. És kiderült, hogy van 2. Mind a 2-t megnéztük, egyik túl félelső helyen volt, nem voltak szomszédok, az egy remetének való volt, vagy egy kolostornak való hely, nem egy családos embernek való hely. És akkor megnéztük a másodikat, amelyik már 12 éve lakatlan volt, és lefele tusnádon megkerestük a tulajdonost, megkérdeztük, mit kér érte. Hát ott volt egy tanítónő, és egy úgymond éhenkórász néprajzos, tartalékok nélkül, és mondtak egy olyan árat, ami nekünk csillagászati összegnek tűnt. Elképzelhetetlennek tartottuk, hogy ez valamikor is a miénk legyen. És akkor elkezdtünk imádkozni, hogy reménytelennek tűnik, mert nincs pénzünk, de hogy lehetne az a miénk, és mi hogy tudnánk oda kerülni, mert ott nagyon jól éreztük magunkat. És akkor eltelik 2 hét, és a sepsiszentgyörgyi lakásunk ajtóján csengett valaki. Nézem a kukucskálón, és egy ferdeszemű ember néz be. Kiderült, hogy Japánból, a Szaporói Egyetemről egy professzor, aki meghallotta, hogy én milyen kutatásokat végzek, és eljött Budapestről, fölkeresett, folyékonyan beszélt magyarul, mert Kelet-Európa kutató volt, megtanult magyarul is, oroszul is, még más nyelveken is beszélt, és felajánlotta, hogyha neki is kitöltök egy kérdőívet, a mezőgazdaságra vonatkozó adatokat gyűjtött, hogy a kollektivizálás után hogy történt a privatizáció, akkor nekem ad egy ösztöndíjat. És ebből az ösztöndíjból egy fél év múlva meg tudtuk venni a tanyát. Tehát, hogyha nem lenne gondviselés, vagy nem irányított volna Jóisten bennünket az Úzvölgyébe, akkor más élet volna ez a birtok. Most utólag mi nagyon szépen látjuk azt a folyamatot, aminek eredményeként mi el kellett jussunk az Úzvölgyébe, ott gyökeret kellett eresszünk, ott kellett megszülessen a harmadik gyerekünk, és ott kellett megépüljön egy olyan kápolna, ami én úgy gondolom, hogy minden keresztény magyar ember szolgálatára és Isten dicsőségére épül.
Amikor imádkoztatok ennek a területnek a megvásárlásáért, mit kértetek? Hogy a gazda adja olcsóbban, vagy legyen nektek pénzetek rá?
Utóbbit, mert nem volt. Tehát én most nem voltam abban a helyzetben, hogy egyáltalán alkudjak. Tehát üres volt a bugyellár is. Tehát én kértem egy olyan lehetőséget, vagy egy vágyat.
Jó, de Istentől nem kértetek, hogy uram, azért puhítsd meg az ő szívét, hiszen látod, hogy messze van a terület, nem
tudom. De ezt is, és aztán végén felére le tudtuk alkudni, de csak akkor, amikor már volt pénzünk rá. Tehát amikor megjött a felére való összeg, akkor tudtunk elmenni, és azt mondani, hogy ennyit adunk, jó lesz. Jó.
A területre az ösztöndíjból futotta az építkezést?
Az építkezést, és a lakásfelújítást akkor kezdtük el, miután eladtuk a tömbházat. Tehát 2011-ben hoztunk egy olyan döntést, hogy eladjuk a sepsiszentgyörgyi 4 szobás lakásunkat, és az árából állatokat veszünk, meg komfortosítjuk a parasztházat, amit megvettünk. Nem 19. századi állapotokat valósítottunk meg, hanem inkább 20. század végét. Egy magyarországi folyóirat, a Honismeret magazin kért fel, hogy az elmúlt 7 évet foglaljam össze 10 oldalba. És ebben leírtam, hogy boldog ember vagyok, és elégedett. Eljutottunk mind a ketten a feleségemmel arra a szintre, amire sajnos legtöbb ember képtelen, hogy nem hajkurálsz elérhetetlen álmokat, vágyakat, hanem kialakít egy olyan életvitelt, ami végül is kényelmes, de ugyanakkor munkaigényes is. Mert elég sokat kell dolgozni, fizikai munkát is végezni, viszont én úgy gondolom, hogy a fizikai munkavégzés pont az egészségünk megőrzéséhez járul hozzá jelentős mértékben. És elmondhatom, hogy azért is boldog ember vagyok, mert a vágyakban egymást nem szárnyaljuk túl, hanem közösen tudunk tervezni, akár egy csempekályha építést, akár egy fürdőszoba létrehozást. Nem a kád mérete a lényeges, hanem a meleg víz. Nem csak a tervezési folyamatban vagyunk együtt, hanem a kivitelezési folyamatban. Tehát a feleségem pont úgy szigetelte a ház oldalát, mint én magam. De ugyanúgy tapasztotta a kápolnát, mint én magam, vagy bármelyik férfi tette volna. Tehát egymást kiegészítve, egymást építve, és egymást folyamatosan fejlesztve érdemes és szabad együtt élni egy férfinak és egy nőnek.
Visszatérnék egy kicsit, ugye mert kápolnát emlegettél. Kezdetben úgy van, hogy nincs mivel megvegyétek a területet. Majd kiderül, hogy a lakás is rendbe tudjátok tenni. Utána a kápolna gondolata az honnan jött?
3 év után kezdett kialakulni az új falusi, tanyasi életünk. 77 füvet és szénát fogyasztó állatot tartottunk, majorság volt, mangalicákat neveltünk, méhészkedtem, minden olyan jól kezdett alakulni, és úgy éreztük, hogy minden rendben van, igaz, még csak 2 gyerekünk volt. Na most visszatérve, hogy miért nem lett több? Mikor mi összeházasodtunk, akkor 3 vagy több gyereket terveztünk. Viszont a második gyerekünk, a kislányunk szoptatása idején a feleségem egy olyan gerincferdülést kapott a 2 éves szoptatási időszak alatt, amivel budapesti szakorvoshoz jutottunk el, és ő volt az, aki lebeszélte egy következő gyerek vállalásáról annak félelmében, hogy esetleg lebénulhat. Azt mondta, hogy még egy gyereket ne hordjon ki. Na és akkor ez csengett mindig a feleségem fülébe, és maradtunk a 2 gyerekkel. Tehát amikor mi fölköltöztünk, a kislányom volt 6 éves, a fiam 9 esztendős. Úgyhogy ő tanította még 4. osztályban a fiamat, fent a tanyasi iskolában, és a kislányomat 1-4 osztályban végig, ő tanította meg írni, olvasni, számolni saját gyerekét. 2014-ig szépen alakult minden. Kenyeret sütöttünk, részben önellátókká váltunk, rengeteget dolgoztunk, gyerekeinket is erre neveltük és tanítjuk mai napig. És 2014-ben, pont keresztelő Szent János napján, június 24-én, egy ilyen kora esti órában Csíkszentsimon és Csíkszentmárton között történt velem egy olyan baleset, ami teljes mértékben megváltoztatta az egész család életét. Én másnap reggel ébredtem föl a kórházba olyan állapotban, hogy nem ismertem meg a feleségemet, gyerekeimet. Kiderült, hogy villámcsapás ért nekem. Az utolsó emlékem is egy nagy fényesség, ami bal oldalról jött. Szinte elvesztettem a bal szememet. Égési sebek voltak a fejemen, a két csuklómon, két helyen. A tragikus az volt, hogy teljesen a memóriámból törlődött a gyerekkor emlékanyaga, a családalapítás emlékanyaga. Nem ismertem meg fölébredés után a szüleimet, gyerekeimet, feleségemet. Ebben a nehéz helyzetben azt a javaslatot kapta az orvosok részéről a feleségem, hogy vigyen Kaposvárra egy olyan szanatóriumba, ahol hónapok vagy évek alatt elképzelhető, hogy helyre jövök. De nem garancia. 11 nap kórházi lét után hazavitt a Csinódi tanyára, hogy fizikailag erősítsen föl, a magyarországi útra készítsen elő. Most itt el kell mondanom, hogy mielőtt ő engem hazahozott, elvitt Csíksomlyóra egy templomba. Ott hálát adtunk egyáltalán azért, hogy életben vagyok. És tette egy fogadalmat. Azt a fogadalmat tette a feleségem, hogy ha a férjem felépül és teljesen rendbe jön, akkor megszülöm a harmadik gyereket. Akkor ez nekem nem jelentett semmit, azt sem tudtam, hogy ő a feleségem. De hallottam ezt a tanúságtételt, meg fogadalmat. Hazavitt, ebben a periódusban egy különleges megtapasztalásnak voltunk tanúi. Ugyanis elmondhatom, hogy a balesetem előtt sem volt ellenségem, meg rossz akarom tudomásom szerint, tehát egy olyan életet éltem, hogy igyekeztem nem megbántani az embereket, ahol lehetett segítettem, és emiatt én úgy gondolom, hogy egy nagyon szép kapcsolatrendszerem alakult ki az életem során. És amikor meghallották rokonok, barátok, szomszédok, munkatársak, hogy mi történt velem, akkor imaláncokat kezdtek szervezni. Kolozsvártól Budapestig, Csaba testvér otthonain keresztül, Mária rádión keresztül emberek százai kezdtek imádkozni rendszeresen azért, hogy gyógyuljak meg, jöjjek helyre. Mi ennek a felénk áramló szeretet energiának, a sok-sok értünk és értem elmondott imának tulajdonítjuk azt, hogy a baleset után 3 héttel kezdtek visszatérni gyerekkori emlékek. Utána a családalapítás emlékanyaga, és a balesetet követő 6. hét végére olyan 95%-ban a memóriám visszajött.
Bocsáss meg, meg foglak szakítani, hiszen elszállt az idő. Egy kicsit itt be kell fejezzük, de én nagyon szeretném folytatni, mert még talán most jönnek lényegesebb dolgok.
Kedves hallgatók, Nagy Balázs tanúságtételének első részét hallották. A tanúságtétel második része holnap, ugyanebben az időpontban hallható.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.